Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet ifjúsági istentiszteletünkön. A Fasori Református Gyülekezet ifjúsága istentiszteleteinek, vasárnap esti istentiszteleteinek sorában ez az első. Isten igéjével szeretném köszönteni a gyülekezetet. Jézus mondja, ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Isten áldja meg ezt a ifjúsági istentiszteleti alkalmat mindannyiunk számára azzal, hogy különlegesen szól hozzánk azáltal is, hogy az ifjúsági énekekben egy fiataloknak szóló ige hirdetésben, az ifjúság bizony segtételében ilyen módon is megérinti a szívünket.
Szeretettel köszöntök mindenkit! Én Bérces Kornélia vagyok, a Fasori Ifjúság tagja most már több mint 2 éve, és arra kértek meg, hogy tegyek ma bizonyságot arról itt a megjelenteknek, hogy hogyan változott meg az én életem Jézus, amióta Jézussal járok. Bevezetőül egy igeszakaszt olvasnék föl, ami egy ponton nagyon jól jellemezte az én életemet. Ez a 40. Zsoltár első 6 verse. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszakból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Civil foglalkozásomat tekintve fejlesztő pedagógus vagyok. Emellett a gyülekezetben a gyermekistentiszteleteken, gyermek délutánokon szolgálok. De nem jártam mindig az Úr útján, hosszú, rögös út vezetett idáig. 10 évvel ezelőtt a gimnázium 4. osztályában nagyon elszántan állatorvos akartam lenni. Erre készültem már valamikor az általános iskola vége óta. Sok időt töltöttem az állatkertben, társadalmi munkát vállaltam ott. 4. osztály fél évekor kiderült, egészségügyi okok miatt nem lehetek állatorvos. Amire addig készültem, az összedőlt. Semmi más nem akartam lenni, úgyhogy nem tudtam, mihez kezdjek. Egy osztálytársnőm szerint, aki akkor már az Úrral járt, Istennek valószínűleg más terve volt velem, és én nem figyeltem rá, ezért zárta le ilyen drasztikusan ezt az utat. Nekem nem tetszett ez a magyarázat, egyáltalán nem örültem neki, úgyhogy elég nagy ellenállás volt bennem Isten iránt. A magam feje után mentem, sokat törtem a fejem, hogy mi legyek. Elkezdtem ötvösnek tanulni, amit szintén föl kellett hagynom, majd a tűzdománcozásnál kötöttem ki, amit végül nagy nehezen, de elvégeztem. Nagyon sok jelzést kaptam akkor az osztálytársaimtól, hogy jól magyarázok és segítőkész vagyok, úgyhogy akár taníthatnám is ezt a szép szakmát. Ehhez már volt kedvem, de a jelentkezési lapot alá kellett még iratni a volt gimnáziumi osztályfőnökömmel. Ő nekem gimnázium végén javasolta, hogy legyek tanár. Én az arcába nevettem, én nem is szeretem a gyerekeket, nem tudok velük mit kezdeni, hogy lehetnék én tanár. Hát elképzelheti mindenki, hogy milyen kedvesen mosolygott, amikor végül aláírattam vele a jelentkezési lapomat pedagógia szakra. A főiskolán a specializációt kellett választani, és én a fejlesztő pedagógiát választottam, mert a média az nem érdekelt. Ebből adódóan elkezdtem megérteni a gyerekeket, hogy hogyan működik az ő világuk, az ő szemszögükből kezdtem megérteni az őket körülvevő problémákat. Erős vágy kezdett ébredezni bennem, hogy segítsek nekik. Akik nem tudnak boldogulni, tanulási nehézségeik vannak, azoknak tudjak segíteni ebben. Ez volt az első nagy fordulat az életemben, amikor nem én tettem valamit, hanem Isten egy vágyat ébresztett bennem. Ugyanez idő alatt megismerkedtem egy fiatalemberrel, aki templomban járó református fiatalember, és hát ő minden vasárnap eltűnt délelőtt, és ez engem egy kicsit zavart. Eközben a nővérem várandós lett, és egy kisbaba érkezését jelezte, és szerette volna, hogyha én leszek a keresztanya. Viszont pár évvel előtte kiderült, hogy meg se vagyok keresztelve, és ez így némileg nehézségekbe ütközni látszott. Akkor én elmentem ezzel a fiatalemberrel az ő lelkészéhez, és megkérdeztem, hogy mi a teendő, hogy lehetnék én keresztanya. Azt mondta, hogy először meg kéne keresztelkednem, és konfirmálnom is, ha már így felnőtt fejjel gondolkodom ezen. Így hát elkezdtünk, ilyen egyéni konfirmációi előkészítő órákra jártam hozzá, sokat beszélgettünk, nem volt más jelentkező, csak én. Ezeken az órákon egyre inkább megértettem Isten igéjét. Kezdett kibomlani előttem a Biblia, kezdtem megérteni, és kezdett érdekelni Isten igéje, Jézus megváltó szeretete. Én is elkezdtem a templomba is járni, és hát elérkezett a nagy nap, megkeresztelkedtem, hitvallásomat megvallottam az ottani gyülekezet előtt, és nem sokra rá megkeresztelték a keresztlányomat, és akinek így én lettem a keresztanyukája. Viszont ez a kapcsolat ezzel a fiatalemberrel megszakadt, és én egyedül maradtam itt a belvárosban, egyedül éltem. Én nagyon félek a magánytól, az egyedüléttől, a nővéremék az ő családjával tőlem picit távolabb laknak, de azért még Budapesten. De nagyon egyedül éreztem magam, és nagyon mélyre kerültem. Akkor először szívből imádkozni kezdtem Jézushoz, hogy ne hagyjon engem egyedül, ne hagyja, hogy elvesszek, hogy ebben a mélységben maradjak. Minden imádság meghallgatott imádság, ez azonban teljesült is. Rá egy hétre zenés áhítatra ide eljöttem a legközelebb található templomba, és hát ma már egy több száz fős családot tarthatok itt számon. Nagyon sok emberrel megismerkedtem, nagyon hamar befogadtak, nagyon hamar találtam itt feladatokat, amik szinte mintha rám vártak volna. Így az egyedüllétből egy több száz fős családot kaptam Jézustól. A hitem közben erősödött, eljutottam lassan két évvel ezt a csillagkon találkozóra is. Az ifjúsági órákon is egyre többet megtudtam Jézusról, és egyre mélyült az hitem és az ismeretem is. Így eljutottam az igazi megtéréshez, amikor is Jézusnak átadtam minden bűnöm, és kértem, hogy ezektől szakítson el engem, és a megváltó szeretetét adja nekem. Kezdtem figyelni, hogy Isten mit akar vajon az én életemmel. Egyre gyakrabb lett az imádságomban ez a téma is. Kezdtem Isten vezetését keresni az én életemben is. Tavaly nyáron egy olyan istentiszteleten vettem részt, ahol az istentisztelet elején egy tanfolyamról volt beszámoló, amin ifjúsági gyermek munkát végzőket képeztek a Vasárnapi Iskola Szövetség tanárai, és nagyon megfogott engem ez a tevékenység. Egy erős elhívást éreztem, hogy milyen jó lenne ebben részt venni, gyerekekkel foglalkozni, nem csak a problémáikat megoldani, hanem Jézusra mutatni, róla tanítani őket. Erős elhívást éreztem, és akkor az Isten tiszteleten imádságban Isten elé tettem ezt az elhívásomat, hogyha valóban ez tőle való, akkor találjon meg engem egy feladat, akkor hívjon ő, használjon ő engem. Pár héttel később csörgött a telefonom, és a Fassori gyülekezet gyermekmissziói munkavezetője hívott telefonon, akivel addig csak egyszer-kétszer találkoztam itt a Fassorban, és azt mondta, hogy nyárra az egyik családos hétre segítségre lenne szükség gyermekfoglalkozásokat tartani, abban segíteni, aranymondásokat tanítani, bibliai leckéket átvenni a gyerekekkel. Egészen elhűltem, majdnem elejtettem a telefon, és elmondtam emőkének ezt a pár héttel ezelőtti élményemet egy Isten tiszteleten, és innen sejtettük, hogy akkor mégiscsak Istentől való volt ez az elhívás, és ő hív erre a feladatra is. Egy nagyon-nagyon gazdag és csodálatos hetet töltöttem ezután Nagybörzsönyben, ahol egy picit féltem az elején, hogy mit fogok kezdeni, egyszerre 14 gyerekkel, ennyi gyerekkel még nem volt dolgom addig, de Isten ahhoz a feladathoz, amit rám bízott, sok erőt és ötletet is adott, és nagyon jól telt ez az egy hét, és nagyon gyümölcsöző volt. Ezek után a vasárnapi gyermekisten tiszteleteken is vállaltam már segítséget, feladatokat, és most alkalmam nyílt februártól jelentkezni erre a bizonyos tanfolyamra, amiről a beszámoló folyt, úgyhogy most már az ismereteket is elsajátíthatom ahhoz, hogy akár én is tarthassak majd ilyen gyermekisten tiszteleti alkalmat, amin egy igei részt veszünk át a gyerekekkel. Összefoglalva tehát, ha visszatekintek, akkor a megtérés előtt egy makacs és önfejű lányt látok, aki próbál a saját feje után menni, és akit nagy szerencséjére Isten kiválasztott és terelgetett, és nagyon sok türelemmel megvárta azt, hogy ő rá figyeljek végre. Picit elcsendesedjek, és meglássam azt az utat, amit ő nyitott előttem. Nagyon sokat kaptam tőle. Kegyelmet, új életet, egy hivatást, amit egy életen át végezhetek, ami nagyon sok örömöt ad. Kaptam tőle egy nagy családot, megelégedett életet. Mindenkit csak arra biztatok, hogy ő is csendesedjen el, és figyeljen Jézus hívó szavára.
Folytassuk egy verssel. Füle Lajos, futás. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel, tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, kergeti, űzi, hajtja a vágy. Száz utcán, téren, veszélyen, millió anyai kétségen át. Gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel, űzi magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti vágya, hajtja a vére. Kenyér gurul a labda előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, száz utcán, téren, ezer veszélyen, isteni bánatom féltésen át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát, tud, szánja nagyon, ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon. Sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át. Hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan mély szerelmével fut az Isten az ember után.
Fennállva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ide gyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked, hogy itt álltunk a te színed előtt, és köszönjük, hogy te itt vagy közöttünk. Hálás a szívünk azért, Úr Jézus, hogy adtál ilyen alkalmakat, amikor fiatalokat összegyűjtesz, és hallhatunk Te rólad. Hálás a szívünk azért, Úr Jézus, hogy fiatalon hallhatunk a Te szent nevedről. Köszönjük, hogy az mindenél csodálatosabb is. Abban megtartó erő van. Köszönöm, Úr Jézus, azt, hogy mindegyikünket magadénak nevezel, és mindegyikünket elhívtál a veled való közösségre. Kérlek azért, Úr Jézus, hogy hadd akarjunk mi is hozzád tartozni. Segíts meg bennünket, hogy most is oda tudjunk Te rád figyelni. Kérlek, hogy ne legyen akadály semmi, se a fáradtság, se más gondolatok, hogy Te rád tudjunk figyelni. Kérlek az ige hirdetőért, Úr Jézus, hogy Te szólj általa. Legyen az az ő beszéd, amit Te üzensz nekünk. Hadd értsük meg mindenki egyen-egyenként, hogy mi az, ami a mi feladatunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te olyan nagyon szeretsz bennünket. És köszönjük azt, hogy Te annak ellenére, hogy milyen állnak a szívünk, ahogy énekeltük is, Te mégis lejöttél erre a földre, és meghaltál értem is mindegyikünkért. Köszönjük azt, Úr Jézus, hogy nem hagytál el bennünket, és hogy ma sem hagysz el bennünket. Kérek, hogy Te szólítsd meg a mi szíveinket, és ha tudjunk erre mi is válaszolni. Amen.
Foglaljuk el a helyünket bátran. Én is szeretettel köszöntök mindenkit ezen az első ifjúsági istentiszteleti alkalmunkon. Azon gondolkoztunk, amikor ennek az ifjúsági istentisztelet sorozatnak a gondolata fölmerült, hogy milyen téma van, ami minket, ifjakat leginkább érint, amit valamiféle sorozatba is lehet rendezni, hogy több alkalomra is jusson belőle, és ami fölmerült, hogy a kapcsolatainkról lehetne szó ezeken az alkalmakon. Ezek azt gondolom, hogy mindannyiunkat, még az idősebbeket is talán közelről érintik, de tudatosan az ifjúság oldaláról megközelítve lesz szó ezeken az alkalmakon a szüleinkkel való kapcsolatainkról, a tanárainkkal, főnökünkkel, testvéreinkkel való kapcsolatunkról. Lesz szó arról, hogy milyen kapcsolatunk lehet a ránk szorultakkal, milyen kapcsolatunk lehet a gyülekezetünkkel, milyen kapcsolatunk lehet a nemzetünkkel, ilyen témák merültek föl, alkalomról alkalomra ezekről fogunk beszélgetni. Most az első alkalom témája az Istennel való kapcsolatunk lesz. Azt a címet adtam ennek az alkalomnak, hogy az örök kapcsolat rejtélye. Nagyon rejtelmes, misztikus cím talán, úgy tűnik. Nem azért választottam, de azt gondolom, hogy nagyon kifejező, amikor az Istennel való kapcsolatunkról beszélünk. Rejtély. Nem érthetőek a mi számunkra Isten dolgai. Azt mondja a Biblia, hogy Isten nagyon másképpen gondolkozik arról a világról, mint ahogy mi a magunk kis perspektívájából gondolkodni tudunk erről. Isten nagyon másképpen látja az életünket, és a kapcsolatunkat is nagyon másképpen látja, mint ahogyan mi látjuk ezt. De akkor joggal merül fel ez a kérdés, amit ezen a héten valaki föl is tett nekem, hogy miért nem lehetett valami kézzelfoghatóbb témával kezdeni. Ide jön valaki, hall egy ilyen nehezen megfogható témáról, egy rejtélyes témáról, és aztán legközelebb már nem jön el, mert nem lesz kedve ahhoz, hogy ilyeneket hallgasson, ilyen magas röptű eszmefuttatásokat. Részben azért is gondoltam, hogy láthatóvá lenne jó tenni ezt a témát, hogy mégiscsak talán közelebb hozza mi hozzánk a témát. Miért ezzel a kapcsolattal kezdjük mégis a sorozatot? Azért, mert a Biblia arra tanít, és mi hisszük, hogy ez így van, hogy minden kapcsolatunk alapja az Istennel való kapcsolatunk. Az Istennel való kapcsolat szeretett kapcsolat. Reménység szerint két oldalról való szeretett kapcsolat. Isten nagyon szeret bennünket, és arra ösztönöz bennünket, hogy mi is szeressük őt. Ha ebben a szeretett kapcsolatban megtanulunk igazán szeretni, mindenek előtt megtanuljuk, hogy mit jelent az, ha valaki szeret, Istentől megtanulhatjuk ezt, akkor utána mi magunk is fogunk tudni szeretni másokat. Ha Istent nem ismerjük, és nem vagyunk vele szeretett kapcsolatban, akkor könnyen előfordulhat, hogy a szeretteinket is ellenségünknek tekintjük bizonyos helyzeteiben az életünknek. Ha megtanulunk Istentől szeretni, akkor ő képessé tehet arra, amit Jézus parancsol nekünk, hogy időről időre még az ellenségeinket is szeressük. Nem mi fogunk ellenségeskedni a szeretteinkkel, hanem még az ellenségeinket is megtanulhatjuk szeretni. Már eddig is látható volt, hogy két oldala van az Istennel való kapcsolatunknak, az, ahogyan ő szeret minket, és az, ahogyan mi szeretjük őt. Mind a kettő hatalmas téma, hogyha 12 héten keresztül erről beszélnénk, akkor se tudnánk kimeríteni ennek a lényegét. Mi most mégis két alkalomra osztottuk. Azt láthatjátok, hogy a mostani alkalomnak az alcíme, témája az, hogy Isten és én, hogyan szeret Isten bennünket, és a februári alkalmon, ha Isten éltet bennünket, és eljövünk, akkor arról hallhatunk majd, hogy mi hogyan szerethetjük viszont Istent. Tehát egyrészt rejtélyes kapcsolatról van szó, nem érthetjük meg, nem ragadhatjuk meg, megmagyarázni sem igazán lehet sok-sok elemét ennek a kapcsolatnak, mégis fontos beszélnünk róla, mert Isten beszél róla velünk. Azért beszél róla, mert nagyon sok mindent megtudhatunk tőle. Megérteni soha nem fogjuk talán, de nagyon sok mindent megtudhatunk erről a kapcsolatról. És ha ezt megtanuljuk, megtudjuk, akkor mi is fogunk tudni szeretni másokat. A másik szó kapcsolata a címnek az, hogy az örök kapcsolat rejtélye. Mennyire örök ez a kapcsolat, merül föl a kérdés, hogyha már a címet elemezzük egy kicsit. Ahhoz, hogy erre választ tudjunk adni, nézzünk meg, ígérem nem lesz sok matematika a mai alkalomban, egy mértani alakzatot. Biztos felismerjük. Milyen mértani alakzat ez? Azt hallom itt suttogva, hogy egyenes. Bátran lehet mondani, ez egy egyenes, úgy, ahogyan ezt tanultuk. Mi az, amit az egyenesről el tudunk mondani? Hogy? Igen, két egymástól különböző pont határozza meg a síkban, tökéletes, köszönjük szépen. És mi az, amit még el tudunk? Igen? Végtelen hosszúság, úgy is mondjuk, hogy végtelen sok pontból áll. Nézzük meg egy másik mértani alakzatot, ez az utolsó, ígérem. Mi ez az alakzat? Hogy? Félegyenes, pontosan. Ez hány pontból áll? Szintén végtelen sok pontból. Fele annyiból, mint az egyenes, hiszen ez egy félegyenes, de a végtelennek a fele is végtelen számú pont. Milyen az Istennel való kapcsolatunk? Nagyon sokan azt gondolják, hogy olyan, mint a félegyenes. Valahol elkezdődik, és onnantól kezdve tart a végtelenbe. Aki nem nagyon ismeri a Bibliát, az sokszor úgy gondolkozik erről a kérdésről, hogy kezdődik egy olyan szakasszal, a szakasz is ugye egy mértani alakzat, egy olyan szakasszal kezdődik, amikor én megpróbálom Istennek a szeretetét kiérdemelni, küzdök azért, hogy ő szeressen engem, ez tart úgy nagyjából a halálomig, és hogyha elég jól csináltam, akkor utána következik az, hogy Isten cserébe viszonozza mindenféle jóval a kapcsolatomat, így gondolják sokan. De hívő emberek is sokszor úgy gondolkodnak, hogy az Istennel való kapcsolatunk az úgy az életem egy pontján egyszer csak elkezdődik, és akkor onnan tart valahova a végtelenbe. És mondhatjuk azt, hogy ez is egy örök kapcsolat, hiszen végtelen számú pontja van neki. A Biblia azonban ennél többet mond. Azt mondja, hogy az Istennel való kapcsolatunk olyan, mint az egyenes. Nem egy ponttól tart az örökké valóságba, hanem, bár mi ezt nem tudjuk, vagy sokan nem tudják, az örökké valóságban kezdődik, és az örökké valóságig tart, olyan, mint az egyenes. Olvassuk el ezt az igét, amiről a mai napon Isten tanítani akar bennünket. A Római Levél 8. részében olvassuk ezt az igeszakaszt. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Római levélben olvassuk ezt. Bonyolult. Hol, mi, mielőtt, miután történik, szedjük egy kicsit össze. Induljunk el onnan, attól a ponttól, amit sokan a kezdőpontnak tekintenek, van valóban egy nagyon fontos pontja az Istennel való kapcsolatunknak, amikor a mi számunkra is világossá válik az, hogy ez a kapcsolat, ez létezhet, vagy létrejöhet. Melyik ez a pont? Pál apostol milyen szóval fogalmazza ezt meg? Ebben az igében szerepel ez a szó. Az elhívás pontosan, azt mondja Pál apostol, hogy elhívott. Mi az, amit lehet a következő kérdésért menni? Igen, tehát elhívással kezdődik, mi innen látjuk a kapcsolatunkat, de már amikor elhív Isten, akkor is már van valami. Pál apostol egyből pontosítja, mi az, ami az elhívás idején már megvan, az elhívott, mi az, ami az elhívásnak nagyon fontos kísérője. Mit mond az apostol? Tehát az elhívott, már ott van valami, amikor elhívott, ezt jelzi azonnal az apostol, hogyan hívott el minket. Igen, igen, az is volt, de hogyan hívott el minket, mit mond? Az elhatározása szerint hívott el bennünket. Az a szó, amit az eredetiben szerepel, egy ismerős szó lesz azt hiszem mindannyiunknak, úgy hangzik, hogy prothesis. Ugye a protézisről valószínűleg sokat hallottunk, nem kell a kettőt összekeverni egymással. A pro, az a görögben azt is jelenti, hogy valami helyett, meg azt, hogy valami előtt történt valami. Amit a fogaink helyére helyeznek, az a protézis. Itt azonban valami másról van szó. Isten már előtte, mielőtt elhívott, letette azt a tervet, elkészítette azt az elhatározást, vagy tervet, így is fordíthatjuk ezt a szót, aminek alapján ő minket elhívott. Nem ilyen ötletszerű volt ez a dolog, hogy meglátott minket, és azt mondta, hogy próbálkozzunk. Mi lenne, ha te lépnél velem kapcsolatra? Egész szimpi vagy, próbáljuk ki, hogy hogy jövünk ki egymással. Nem így kezdődött. Úgy kezdődött, hogy ő neki már volt egy elhatározása, és elhatározása szerint hívott el bennünket. Miből áll ez az elhatározás? Azt nézhetjük meg, hogy mi az, ami közvetlenül megelőzte az elhívást. Itt két dologról beszél, az egyik az, ami közvetlenül, aztán lesz arról szó, ami még azelőtt volt. Mi az, ami az elhívást megelőzte Pál apostol szerint, közvetlenül nézzük meg ezt az igét? Kiket hívott el? Igen, szó van azokról, akik Isten szeretik, és ezek valóban azonosak, de vegyük a sorrendjét. Mi az, ami megelőzte az elhívást? Azt olvassuk, hogy akikről eleve elrendelte, hogy mit, azt majd meg fogjuk nézni, azokat el is hívta. Tehát elrendelt bennünket Isten. És az elrendelést mi előzte meg? Itt most már jó. Kiválasztás, azaz. Jó? Csak megpróbáljuk sorba állítani ezeket a dolgokat, hogy átlássuk ezt a kicsit bonyolult időrendet, amit Pál apostol leírt a mi számunkra. Mi az, ami követte az elhívást? Megigazítás, pontosan. Megigazított. És mi az, ami a megigazítást követte? Azt mondják itt jobb oldalon, hogy megdicsőített. Bizony. Kiválasztott, majd elrendelt, majd elhívott, majd megigazított, s végül megdicsőített. Istenről való kapcsolatunkról ezzel az öt szóval beszél Pál apostol, és ez az öt szó nagyon fontos a Bibliában, újra és újra visszatérnek, ezért most ezt az öt szót nézzük meg egy kicsit. Legközelebb majd jobban látható színekkel fogjuk olvashatóvá tenni ezeket a dolgokat. Az első tehát az, hogy kiválasztott bennünket. Kiválasztott minket. Mit jelent ez? Megint ez lesz az utolsó görög szó, ígérem, amit megint mondok. A kiválasztásra Pál apostol a proginoszkó szót használja. Ezt a szót is ismerősnek tekinthetjük. A főnévi változata ennek úgy hangzik, hogy prognózis. Prognózis. Előre tudni, előre ismerni, ezt jelenti ez a szó úgy nagyjából. De félrevezethet minket megint, hogyha ebből a prognózis szóból indulunk ki. Nem arról van szó, amit a meteorológusok csinálnak, hogy megpróbálják kitalálni azt, hogy mi lesz a jövőben. Isten számára nem csak ennyit jelentett ez a prognózis, ez a kiválasztás, nem csak ennyi volt, hogy nagyjából tudta, hogy mi lesz a mi reakciónk az ő hívására, és akikről ő azt tudta, hogy mit fognak válaszolni, azokról eleve elrendelt valamit. Többet jelent a Bibliában ez. Pláne nem azzal a hatékonysággal, amivel a meteorológusok, de hát nyilván az emberi tudás és előre tudás az nagyjából annyit tud tenni. Nem arról van szó, hogy mi irányítjuk Istent, az, hogy eleve ismert minket, az többet jelent annál, mint amit mi magyarul ennek kapcsán gondolnánk. A Bibliában az, hogy ismerni valakit, az azt jelenti, hogy kapcsolatba kerülni valakivel. Következetesen így nevezi, bensőséges kapcsolatba kerülni valakivel, hogy ismerni őt. Amikor először föltűnik a Bibliában Izsáknak a későbbi felesége, Rebeka, akkor azt olvassuk róla, hogy nem ismert még férfit. Ez nem azt jelentette, hogy apátszazárdában élte életét, hiszen olvasunk arról, hogy a bátyja házában lakott, és a bátyja is férfi volt, hanem azt jelenti, hogy szűz volt Rebeka. Azt a bensőséges kapcsolatot, amit egy házasság megjelenít, azt a bensőséges kapcsolatot jelenti ismerni valakit a Biblia nyelvén. Egy egészen intim, testi-lelki kapcsolatról van itt szó, amikor önmagamat teljesen megnyitom a másik előtt, amikor kész vagyok gondoskodni róla, ha úgy adódik, odafigyelni rá, hogy például egy másik jellemző bibliai igét nézzünk meg ezzel kapcsolatban. A Hóseás könyvében Hóseás próféta azt mondta, én gondoskodtam rólad a pusztában, a kiszikkadt földön. Ezt ugye Isten mondja az ő népének. Ott, ahol a magyar bibliafordításban az van, hogy gondoskodtam, ott az eredeti szövegben az van, hogy én ismertelek téged a pusztában, a kiszikkadt földön. De ez magyarul nem igazán hozná ki a lényeget. Mit jelent az, hogy én ismertelek téged a pusztában, a kiszikkadt földön? Azt jelenti, hogy én kapcsolatban voltam veled, odafigyeltem rád, az én számomra fontos voltál már ott, én törődtem veled. Tehát ezt a fajta nagyon szoros kapcsolatot jelenti az, hogy Isten előre, eleve ismert bennünket. Még mielőtt megszülettünk volna, sőt, ha megkérdezzük, hogy mikor volt ez az eleve, a Biblia következetesen arról beszél, hogy már a világ teremtése előtt, már előtte ismert minket, már előtte készítette azt a kapcsolatot. Nem meglátott minket és azt mondta, hogy próbáljuk ki, hanem már előre úgy alkotott meg minket, hogy ebben a kapcsolatban megismerkedhessünk ő vele. És azért is jó kép a házasságnak a képe, mert a házasság is választással kezdődik. Nem szokás az embernek mindenkivel összeházasodni, pláne Magyarországon, ahol egyetlen egy házastársat engedélyez a törvény. Választani szoktunk. Ez az ismerni szó, ez azt jelzi, hogy Isten kiválasztotta azokat, akikkel ő ezt a kapcsolatot létrehozza. Akiket eleve ismert, így fordítja a Biblia fordítás is, akiket eleve kiválasztott. Már az Ószövetségben is erre használja az ismerni szót, amikor azt olvassuk az Ámosz könyvében, Ámosz próféta könyvében, hogy csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket, akkor ott a veletek léptem közösségre, ott is az van, hogy titeket ismertelek az eredeti szövegben. De nem igaz, hogy Isten csak a zsidó népet ismerte volna, hiszen az Ószövetségből bőségesen kiderül, hogy pontosan ismerte a többi népet is. Velük, őket választotta ki arra a kapcsolatra. Csak titeket választottalak ki, csak ti veletek léptem közösségre. A föld minden nemzetsége közül, azt mondja Isten. De joggal merül fel a kérdés, hogy miért azokat választotta ki, akiket kiválasztott, ha már a kiválasztásról beszélünk. Megint, ha visszatekintünk az Ószövetségre, az segítséget ad nekünk, hogy megértsük a mi Istennel való kapcsolatunkat. Ott Isten elmagyarázza egy helyen, hogy miért ezt a népet választotta ki. A Mózes 5. könyve 7. részében azt olvassuk, nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr. Miért? Nem azért, mert nagyok. Nem azért, mert jobbak a többinél. Ezt nem mondja Mózes. Nem azért, mert előbb voltak ott, és előbb jelentkeztek Istennél, hogy mi szeretnénk Isten népe lenni. Egyetlen egy magyarázata van, azért szeretett meg, és azért választott ki benneteket az Úr, mert szeret benneteket az Úr. És ezzel le van zárva a kérdés. Nem érdemeltük meg. Ugyanúgy nem érdekelt minket Isten, mint ahogy nem érdekelte a körülöttünk élőket. De ő szeretett minket, és úgy döntött, hogy kapcsolatra lép velünk. Azt érezzük, hogy valóban rejtélyes ez a dolog. Hiszen általában meg szoktuk indokolni, hogy miért szeretem ezt, vagy miért szeretem azt. Lehet, hogy Isten tudja, de a mi számunkra, a mi gondolkozásunkba ez nem fér bele. Nem lehet emberi mércével megmondani, hogy hol van a határa bármilyen szempontból annak, hogy valakit kiválasztott, vagy valakit nem. Ez az ő döntése, az ő szeretetéből fakadó döntése. Az első tehát, amit Pál apostol elmond a vele való Istennel való kapcsolatunkról, hogy Isten kiválasztott bennünket. A második, hogy ő elrendelt minket. Mire rendelt el? Eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyünk az ő fia képéhez. Arra rendelt el minket. Félreértés az, amit időnként szoktak mondani, hogy Isten kit elrendelt a kárhozatra, kit elrendelt az üdvösségre. Isten ennél nagyobb tervekkel rendelkezik. Isten akarata az volt, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk. Az arcunkat, az arcvonásainkat, természetesen többről van itt szó, mint az mi testi arcvonásainkról, a lelki arcvonásainkat akarta hasonlóvá tenni az ő egyszülött fiához. Ezért látunk a képen egy szobrászt, aki a maga emberi módján egy ember szobrot alkot. Isten mi belőlünk alkot? Nem egy szobrot, hanem egy élő képmását az ő egyszülött fiának. Kihez? Hogy Jézushoz váljunk hasonlóvá. Egyből az emberben megjelenik az önérzet. Miért határozza ezt meg ennyire Isten? És hogyha én Ronaldinhohoz akarok hasonló lenni, vagy nem külsőre nyilván azt senki se akar, de úgy mozgását tekintve, vagy lehet, hogy valaki, bocsánat, vagy hogyha én Sakirához akarok hasonló lenni, mert úgy akarok énekelni, miért szabja meg Isten, hogy Jézushoz? Isten pontosan tudta, hogy mi az, amire szükségünk van. Isten, amikor embernek teremtett bennünket, akkor úgy teremtett meg, hogy minél inkább őhozzá hasonlítunk, annál boldogabb az életünk. És Jézus Krisztusban az ő képmása jelent meg. Ha Jézus Krisztushoz kezdünk el hasonlítani, akkor az életünk egyre inkább a helyére kerül, egyre boldogabb lesz. A mi életünkön is megjelenhet az ő szeretete, a mi gondolatainkban is az ő bölcsessége, a mi mérlegelésünkben is az ő igazsága, a mi egymással való kapcsolatunkban is az ő segítőkészsége, az ő nyitottsága, a segítése, mindez a mi életünket is áthathatja. A legnagyobb megtiszteltetés, hogy az ő fiához hasonlóvá akar formálni bennünket. Nem más, nála alacsonyabb rendűt választott, hanem aki a számára a legfontosabb, aki Isten számára a legfontosabb, ahhoz akar hasonlóvá formálni minket. Ahhoz a Jézushoz, akiről 2000 év után is csak elismerőleg beszélnek, lehet, hogy vannak, akik nem ismerik őt kellőképpen, és ezért azt gondolják, hogy idealista volt, de akik megismerik, azok tudják, hogy nem csak szép elveket hirdetett, nem csak önfeláldozó életet élt, hanem valóban a legnagyobb változást ő hozta a világba. Ha hasznos életet akarunk élni, ha értelmes életet akarunk élni, Jézushoz hasonlóan kell élnünk. Isten arra rendelt el, hogy ő hozzá legyünk hasonlóak. Aztán azt olvassuk, hogy Isten el is hívott bennünket. Beszéltünk már arról, hogy megvolt a terve, amikor elhívott minket. Hogy nem ötletelt, amikor úgy döntött, hogy mi őt kövessük, hanem már egy kész terve volt az életünkre nézve. Amikor kiválasztott a vele való kapcsolatra, amikor elrendelt arra, hogy hasonlóak legyünk Jézus Krisztus képéhez. De nem csak terv szerint, hanem céllal hívott el bennünket. A térkép talán valamennyire erre emlékeztethet bennünket. Amikor elhívott, akkor célja volt az életünknek. Megvolt az a terv, ami szerint haladhatunk, és azon az úton, amin haladunk, hogyha követjük őt, akkor eljuthatunk egy tőle rendelt célhoz. Milyen célra hívott el? Az egyik, amiről az egész istentisztelet szól, a vele való kapcsolatra. Mert ebben a kapcsolatban áll helyre, ebben a kapcsolatban kerül helyére az életünk. De a Biblia még sorra sorolja, hogy mi mindenre hívott el bennünket. Egy igét akár konkrétan meg is nézhetünk. Azt mondja a Kolossai levélben Pál apostol, hogy és Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. Arra hívott el, hogy békesség legyen a szívünkben, hányan vágynak arra, hogy megnyugodjanak azok között a harcok között, amik között élnek, hogy békesség legyen az Istennel való kapcsolatunkban, mert ez az előfeltétele annak, hogy békesség legyen a szívünkben, és hogyha békesség van az Istennel, akkor békességünk lesz egymással is. Akkor leszünk elég nagyvonalúak ahhoz, hogy a másikat szeressük, hogy a másikért éljünk, ahogyan Isten minket szeretett, ahogyan Jézus miértünk élt, és miértünk adta az életét. Ezzel a céllal hívott el bennünket Isten. És azzal a céllal, hogy szabadságunk legyen, ezt is mondja a Szentírás, hogy szabadságra hívott el minket, hogy szeretett kapcsolatban éljünk, mindez az ő tervében benne van. Céllal hívott el minket. És ha ezen az úton járunk, amire ő elhívott minket, akkor mindenkinek föl fog tűnni, hogy valami jó változás történt az életünkben. Az a békesség, az a szabadság, az a szeretet, amire Jézus elhívott, meghatározhatja az életünket. Olyanok lehetünk, amilyen Jézus volt. Jó lesz velünk lenni. Az emberek szeretnek majd velünk lenni. De fölmerül bennünk a kérdés. Ha én nem vagyok alkalmas arra, hogy ilyen békességben éljek, hogy Jézus Krisztus szeretete határozza meg az életemet, ha nem vagyok alkalmas arra, hogy ez az én arcomon is, az én képemen is kirajzolódjanak az ő vonásai, mi van akkor? Ezért van a negyedik szó, azt mondja Pál apostol, hogy Isten, miután kiválasztott, miután elrendelt, miután elhívott minket, azután meg is igazított. Mit jelent az, hogy megigazított? Megigazított szóra eszünkbe juthat egy szabó. Hiszen azt szokta megigazítani a ruhát. Magyarországon talán ezt a szót így szoktuk leginkább használni, vagy nekem ez jutott most így eszembe, hogy megigazítani. Amikor méretre szabja, amikor kicsit farag rajta, hogy ahol hosszú, ott egy kicsit leveszünk belőle, ahol nem elég szűk, ott egy kicsit szűkítünk rajta. A Bibliában azonban az, hogy megigazított, az nem ezt jelenti, úgyhogy tüntessük is el gyorsan ezt a szabót. A Bibliában az, hogy megigazított, az azt jelenti mindenek előtt, amit ez a kép kifejez a mi számunkra. Nem tudom, hogy kinek ismerős ez a kép, amit láthatunk. Valószínűleg az idősebb korosztálynak biztonságosabban. Mi az, amit látunk a képen? Néhány évvel ezelőtt még, hát most már lehet, hogy egy évtizeddel ezelőtt is, a különféle jobb termékeken föltűnhetett ez az embléma, kiváló áruk fóruma. Ez egy minőségigazolás volt, volt egy olyan bizottság, amelyik megállapította azt, hogy melyek azok a termékek, amelyeket bátran meg lehet venni, amelyekért vállalja a garanciát ez a bizottság, hogy ez egy jó termék. Amikor Isten megigazít minket, akkor azt mondja a Biblia, hogy igaznak nyilvánít. Igaznak, azaz alkalmasnak arra, amire Isten minket elkészített. Mindenek előtt az Istennel való kapcsolatra. Aki igaz, az kapcsolatban van, nem is csak kapcsolatban kerület, hanem kapcsolatban van, alkalmas erre a kapcsolatra, ami Istennel összekapcsolja őt. Tehát ez egyfajta minősítés. Akiket megigazított, azokra rámondta, hogy ő alkalmas arra, hogy velem kapcsolatba lépjen, és hogy éppen ezért olyan békességben éljen, nem csak velem, hanem a körülötte élőkkel is, ami valóban a legjobb az ő számára és mindenki számára, hogy valódi szeretetben éljen, hogy oda tudjon figyelni másokra, ha nem is kiváló áru, de kiváló teremtmény. De fölmerülhet az a kérdés, hogy ér rám teszi ezt a minősítést Isten? Hát én kiváló áru lennék, vagy kiváló teremtmény lennék? Én igaz lennék? Nem olyan ez, mint amikor most a karácsony előtt hallhattuk a hírekben azt, hogy becsomagolták a már megromlott húst, és rátettek egy pecsétet, amivel megpróbálták azt igazolni, hogy ez egész jó, pedig valójában, hogyha az ember elkezdte kibontani, akkor már a szaga megcsapta messziről, hogy ez azért nem tökéletes, itt valami probléma van. Nem, nincs valami svindli ebben a dologban, amikor Isten én rám teszi ezt a kiváló áruk fóruma, vagy kiváló teremtmény minősítést? Megigazítottnak van egy másik jelentése. Nem csak az, hogy igazzá nyilvánított, hanem ezzel egyszerre ugyanakkor azt is jelenti, hogy igazzá tett. És amikor elkezdik bontogatni az életünket, hogyha ennél a képnél maradunk, mi arra várnánk, hogy megüti őket annak a szaga, ami bennünk van. Azoknak a hamis gondolatoknak, azoknak a hamis indulatoknak, azoknak a bűnös vágyaknak, amelyek sokszor zavarnak bennünket, és elkezdenek bontogatni minket, elkezdenek velünk beszélgetni, néha eléggé durván fordulnak hozzánk, és aki Isten gyermeke, aki Isten népéhez tartozik, aki Istennel kapcsolatban van, időről időre felfedezheti, hogy nem az a büdös jön ki belőlem, ami az én rothadásomból, az én rothadt gondolataimból fakadna, hanem Istennek, Jézus Krisztusnak a jó illata, az ő bölcsessége, az ő szeretete. Jézus Krisztus, sért Isten, megigazított minket. Azt mondja a Szentírás, olyan igaznak tekint minket, mintha olyanok lennénk, mint Jézus Krisztus. És nem csak olyannak tekint minket, és nem csak olyannak mond ki minket, hanem olyanná formál. Igazzá nyilvánít, és igazzá tesz. És végül az utolsó szó az, hogy megdicsőített bennünket. Mit jelent az, hogy megdicsőített? Itt egy kép hadd beszéljen magáért. Ezen a képen megint egy házaspárt láthatunk. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki Dorkán kívül, aki ezt a képet a figyelmembe ajánlotta a feleségem, fölismeri, hogy kik szerepelnek ezen a képen. Azaz, a spanyol trónörökös, Don Felipe, jól mondom, és az akkor még mennyasszony, azóta felesége, most már egy vagy két gyermek boldog édesanyja, Letícia. Azt kell tudni erről a mennyasszonyról, hogy egy nagyon népszerű, nagyon kedves tévébemondó nő volt korábban Spanyolországban. És nyilván egy tévébemondó nőnek is van híre, neve a maga országán belül, azok között, akik nézik a tévét, meg talán még azokon kívül is néhányan tudják. De milyen híre, milyen neve, milyen elismertsége lett akkor, amikor a spanyol trónörökös azt mondta, hogy én ezt az asszonyt szeretném, ezt a kisasszonyt, vagy ezt a hölgyet szeretném feleségül venni, azt szeretném, hogy őtőle származzanak a spanyol királyi család további tagjai, hogy az ő gyermekei legyenek a következő uralkodók a spanyol királyi trónon. Milyen hatalmas megtiszteltetés ez! Isten azt akarja, hogy az ő dicsősége, az ő fénye, az ő ragyogása a mi életünkön is megjelenjen. És ezért választott ki, és ezért rendelte el, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóak legyünk, és ezért hívott el a vele való kapcsolatra, és ezért igazított meg, hogy amikor vele kapcsolatban van az életünk, akkor az ő fénye, az ő ragyogása, az, amiért őt tisztelik, amiért, ha ezt a ragyogást majd meg fogják látni, akkor minden teremtménynek a térde meghajlik, és minden nyelv vallani fogja az ő úr voltát, ez a dicsőség a mi életünkön is megjelenjen. Kiválasztott, elrendelt, elhívott, megigazított és megdicsőített. Mégis nagy veszély, hogy sokan félreértik a Bibliának ezt a fontos tanítását, hogy Isten már az örökké valóságban elkészítette a vele való kapcsolatunkat, és az örökké valóságig tart ez. Még a megdicsőítethez hadd tegyem hozzá, hogy ez múlt időben van. Megdicsőített már minket? Igen. Ha mi Jézus Krisztus által Istennel kapcsolatba kerülünk, ha mi Jézus Krisztus szeretete által megismerjük Istent, akkor az életünkön már most megjelenik Istennek a fénye. És az, hogy az örökké valóságban, az ő dicsőségében élhetünk, az pedig egészen biztos, ezért használja ezt már múlt időben az apostol. Nagyon sokan azonban félreértik a Bibliának ezt a tanítását. Vannak olyanok, akikben bizonytalanságot ébreszt. Azt gondolják, hogy honnan lehet azt kitalálni, hogy most Isten engem kiválasztott, vagy nem választott ki, és ebben gyötrődnek, ebben aggodalmaskodnak. Jaj, mi van, hogyha Isten engem nem választott volna ki? Aztán vannak olyanok, akik megijednek ettől. Jaj, ha Isten engem nem választott ki, akkor biztosan elkárhozom. Akkor nincs lehetőségem az Istennel való kapcsolatra. Akkor elveszett az életem. Van, aki egészen a depresszióig jut ebben. Kétségbe esik, és az egész élete azzal telik, hogy azt gondolja, hogy Istenhez ő már közel soha nem kerülhet. Van, aki legyint egy ilyen Isten, aki csak úgy válogat az emberek között, mit kell ő én nekem. Vagy legyint más emberekre. Azt mondja, hogy őt biztos nem választottak Isten. Engem igen, engem nyilván, de őt nem hiszem, hogy Isten kiválasztotta volna. Van, aki elfordul Istentől. Tegye ő a dolgát. Engem nem érdekel Isten, hogyha így áll hozzá a dolgokhoz. Ha ő akarja irányítani az életemet, akkor nem kell ő én nekem. Van olyan, aki a szeretteire gondolva esik kétségbe. Vajon őt kiválasztotta Isten? Vajon ő neki is nyitott ez a kapcsolat, amit Isten elkészített a mi számunkra? Pedig ez az ige világos útmutatást ad arra, hogy kik azok, akikre Isten kiválasztása, elrendelése, elhívása, megigazítása, megdicsőítése vonatkozik. Két világos jelzése is van ennek benne. Hát ez most nem igazán jól olvasható, úgyhogy inkább én mondom mind a kettőt. Az egyik egy objektív, egy olyan dolog, ami mindenki számára világos lehet annak a jeleként, hogy ki az, akire Istennek ez a terve vonatkozik. Azt mondja, hogy akiket elhatározása szerint elhívott. Hogyha ott van a szívünkben az aggodalom, hogy vajon engem kiválasztott-e Isten, vajon engem elrendelte arra, hogy Jézus Krisztushoz hasonló legyek, akkor biztasson minket az, hogy elhívott minket. És ha körbenézünk, akkor több tucat tanúja is van annak, hogy elhívott minket, mert ha máskor nem, akkor most jelezte a mi számunkra, hogy kapcsolatra akar lépni mi velünk. Hogy erre a kapcsolatra teremtett meg minket, ez a kapcsolat a mi számunkra is lehetőség. És a másik, van egy szubjektív ismertetőjel, amit nem tud az a sok tucat ember, aki körülvesz engem. Azt mondja, azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, és róluk mondja el mindezt. Két alanya van ennek az állítmánynak, ennek a mondatnak, két alanya van ennek a mondatnak, akik Istent szeretik, és akiket elhatározása szerint elhívott. Ez a két csoport egy. Honnan tudom azt, hogy Istennek jó terve van az életemre nézve? Onnan, hogy elkezdem szeretni Istent. Lehet őt igazi szeretettel, olyannal, mint amilyen a szerelem, szeretni. Honnan ismered föl azt, hogy ez a kapcsolat érlelődőben van a te életedben is? Onnan, hogy vágyódsz utána, hogy nem akarsz elszakadni tőle. Onnan, hogy rosszul érzed magad nélküle. Onnan, hogy érdekel a véleménye mindarról, ami körülvesz téged. Ugye ezek a szerelemnek az ismertető jelei. Akik Istent szeretik, azokra mindez vonatkozik. Azok azzal a bizalommal lehetnek, hogy Istennek ebben az örök kapcsolatában helye van az életüknek. Hogy Istennek a terve róluk is szól. Ha szereted Istent, és ha hallottad az ő hívását, akkor ezzel a bizalommal mehetsz ő hozzá. De a szeretetben benne van a bizalom is. Az, aki azt mondja, hogy én aztán nem, az nem szereti Istent. Az, aki azt mondja, hogy hát ki tudja, hogy Isten tényleg jót akar-e az én életemmel is, vagy engem kihagy ebből a nagyszerű tervből, az nincsen igazi bizalommal Isten iránt. Ha bizalommal vagy ő iránta, ha mered kérni tőle, hogy neked is adja ezt a kapcsolatot, akkor neked is adja. És aztán erről fogunk majd a következő alkalommal beszélni, hogy mi hogyan szerethetjük őt. Csak még egy dolog, ha megnézzük ennek a bibliai szövegnek a környezetét, az derül ki, hogy ennek a pár mondatnak nem az a célja, hogy elbizonytalanítson minket abban, hogy most akkor hogy vagyok én Istennel, hogy akkor most vajon Isten akarja-e velem a kapcsolatot, vagy sem. Isten világossá teszi, hogy kapcsolatba akar lépni mi velünk. Azért beszél erről, hogy Isten öröktől fogva tervezi a vele való kapcsolatot, és az örökké valóságig tart, hogy bátorítson bennünket. Nem a te teljesítményedtől függ. Nem neked kell küzdeni azért, hogy Isten fiának a képmásához hasonló legyél. Azt mondja, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk közvetlenül ezután a szakasz után. Ha Isten munkálkodik öröktől fogva azon, hogy az én életem az ő dicsőségébe legyen, akkor nincs okom aggódni. Akkor ez a kapcsolat helyén fog működni az életemben, ő fogja véghez vinni. Ki vádolhatná Isten választottait? Igen, sok minden rossz van az életünkben, és ezeket olyan jó, hogy letehetjük Isten elé, és Jézus Krisztusért bűnbocsánatot találunk, megigazít bennünket, igazzá tesz a múlt bűneitől is, de azzal a bátorsággal járhatunk, élhetünk, hogy nincsen már semmiféle vád azok ellen, akik Istent szeretik. És azzal a bátorsággal élhetünk, hogy nincs már ellenségünk. Azt tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. A mindenható Istennel kapcsolatba kerülni azt jelenti, hogy ő, aki mindeneknek irányt szab, ő, aki mindeneknek megadja a határát, ő az, aki mindent kezében tart, ő mindent, ami hasznunkra irányít. Bíztatni akar bennünket ez az ige. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ő viszi véghez ezt a kapcsolatot. És mi ezzel a bátorsággal engedhetjük, hogy munkálja az életünket, a terve szerint, mert kiválasztott, mert elrendelt, és nem csak elhív, hanem már megigazított, ránk tette a pecsétjét, és az ő dicsőségébe vont bennünket. Ha Jézus Krisztushoz tartozunk, ha Jézus Krisztus által létrejön a kapcsolat Istennel, akkor a mi életünkben is az ő dicsősége jelenik meg. Erről hallgassunk meg egy éneket most, ezt nem kell böngészni, mert éneklik nekünk, és aztán majd egy verset még.
Csoma Gyula, nevemmel vésett marok. Az Úr a markába vésett, nagy, szent parázson égett vésőjével. Nevemmel, egy gyalázatos névvel szent markán kormányozza a világot. Mikor ránéz szent tenyerére, farkasokért meghalt pásztor vére világol ki nevemből, és akkor az Úr megcsókolja sok piszkosságtól bemocskolt nevem, és én idelen, csodálkozással, szeretettel hajtom meg fejem, s apró maszatos kezeim az ő nevemmel vésett szent markába teszem.
Fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk téged ezért a szeretetért, amely nem akkor kezdődött, amikor megláttál bennünket, és nem akkor ért véget, amikor megpillantottad a mi bűneinket, teljes valunkat. Áldunk téged azért, mert te már úgy formáltál minket, azzal a céllal, hogy veled kapcsolatban élhessünk. Meg se teremtetted még a mindenséget, és már mi ránk gondoltál, hogy mindent a mi velünk való kapcsolat szerint tegyél. Magasztalunk téged, hogy egyszülött fiad élete sem volt drága, hogy mi is olyanná válhassunk, mint ő. És mindennapi harcainkban fölragyoghat az ő képmása, az ő arcvonásai a mi életünkön. Köszönjük azt a pecsétet, amellyel kimondtad, hogy mi is igazak vagyunk. Nem azért, amit tettünk, hanem azért, amit Jézus tett. És köszönjük, hogy ennek az örömében és ennek a dicsőségében járhatunk. A magad dicsőségében részesítettél bennünket. Meg kell, hogy valljuk, hogy mi magunktól föl sem ismernénk ezt a dicsőséget. De most, amikor rámutattál erre, szeretnénk dicsőíteni téged. téged, aki mindent megadtál, aki mindent elkészítettél, aki a szívünkbe is szeretetet ébresztettél. Magasztalunk téged, Istenünk, azért a szeretetért, amellyel te mi hozzánk voltál és vagy. S kérünk azért, ez a szeretet határozza meg az életünk további folyását. Erősíts meg minket a veled való kapcsolatban. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így fennállva fogadjuk Isten áldását. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi azt a Krisztus Jézus napjára.